Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Éhsége a munkás javát szolgálja, mert sürgeti, hogy keresse meg kenyerét. A példabeszédek könyvéből vett idézettel köszöntöm a hallgatókat. A szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban bemutatunk egy testvérpárt a honvédségi hírekben.
Mint később kiderült, mind a ketten a másikra vártunk, hogy majd ki fog leszállni. A hévről meg gyanús, hogy akkor nem lettünk volna katonák, ha az egyikünk felállott valahol Csillaghegy környékén és elindul az ajtó felé.
Nyár lévén beszélgetéseket, interjúkat is ismétlünk, így lesz az ma is, Erdő Péter bíborost hallják majd.
Azt hiszem, hogy mindenütt, ahol hívő emberek vannak a honvédség keretében, ott helye lehet a lelkészi szolgálatnak, már csak azért is, mert a vallásszabadság jogát az ember katonaként is gyakorolhatja.
Adásunk végén folytatjuk Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását.
Nem is értem, jó magam hogyan bírom, hiszen ugyanazt érem át. És a magam hangulatának rejtegetésén kívül még erőt is kell sugároznom viselkedésemmel, beszélgetésemmel, prédikációmmal.
Ezt Sándor testvérek bemutatásával kezdjük. Mindketten évtizedek óta szolgálnak a honvédségben. Sándor Zsolt vezérőrnagy, jelenleg a Magyar Honvédség parancsnoksága törzsfőnökének műveleti helyettese. Sándor Tamás vezérőrnagy, különleges műveleti haderőnemi szemlélő. A velük készített beszélgetéssel indítjuk a honvédségi híreket.
Szinte nincs olyan magyar katona, aki ne ismerné a Magyar Honvédség leghíresebb ikerpárját, a Sándor testvéreket. Mindketten évtizedek óta szolgálják a hazát. Sándor Zsolt vezérőrnagy, aki jelenleg a Magyar Honvédség parancsnoksága törzsfőnökének műveleti helyettese, mindössze 5 perccel született korábban, mint öccse Sándor Tamás vezérőrnagy, különleges műveleti haderőnemi szemlélő. Ismerjük meg a két csillagos tábornokokat.
Érdekes, mert nem akartunk katonák lenni igazándiból. Én azt gondolom, hogy nem voltunk egy ilyen nagyon elszánt a katonai pálya felé elkötelezett fiatalok. A családban nem is volt senki katona, szüleink inkább a rendőrség állományába tartoztak. Úgyhogy mondjuk az egyenruha ilyen szempontból nem áll távol tőlünk, de nem akartunk igazándiból katonák lenni. Viszont szerettünk volna mindenféleképpen tovább tanulni, és ez egy jó lehetőségnek tűnt Szentendrén, a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán tovább tanulni. Úgyhogy jelentkeztünk, elmentünk a felvételire, felvettek. Ugye a szakválasztás rendkívül egyszerű volt, tankosnak túl nagyok voltunk. Matekot nem szerettem annyira, hogy tüzér lettem volna, és aztán így maradt a lövész, aki azért tud utazni is, hogyha arról van szó a harcjárműbe, és aztán ha éppen úgy hozza az élet, vagy a sors, vagy a feladat, akkor majd kiszáll és folytatja a tevékenységet. És hát így lett végül is a lövészpálya. És emlékszem, hogy amikor mentünk Szentendrére Tamással Héven, akkor mint később kiderült, mind a ketten a másikra vártunk, hogy majd ki fog leszállni a hévről, mert gyanús, hogy akkor nem lettünk volna katonák, ha az egyikünk felállott valahol Csillaghegy környékén és elindul az ajtó felé.
Az igazi elképzelés egyébként ugye az volt a történet, hogy menjünk el a katonai főiskolára, járjuk ki az első évet, ez gyakorlatilag megfelel a rendőrtiszti főiskola első éve, abban az időben gyakorlatilag szinte párhuzamosan futott ez a két dolog, és legfeljebb majd utána váltunk, és akkor így kerülünk át a rendőrséghez, mert hogy ugye alapvetően a rendőrségbe gondolkoztunk, aztán valahogy ott ragadtunk. Én azt gondolom, hogy nagyon jó közösségbe kerültünk, egy kiváló szakasznak voltunk a részei, és gyakorlatilag valahogy megszerettük ezt az egész dolgot, és én azt gondolom, első év után nem is volt kérdés az, hogy maradjunk, vagy menjünk. Mindeket úgy döntöttünk, maradunk és csináljuk ezt a szakmát.
Fel sem merült, hogy egy helyőrségbe kezdjünk. Ez soha nem volt benne a lehetőségek között, soha fel nem merült. Úgyhogy én mezőtúra szerettem volna kerülni, sikerült is oda került, Tamás pedig Hódmezővásárhelyen kezdett. Hát ez 96.
88-as.
88-as légimozgékonyságú zászlóajnál kerültünk újra együtt egy helyőrségbe. Mondjuk nem véletlenül. Ugye a mezőtúri debreceni ceglédi időszak után én vágytam volna valami igazi lövészes kiteljesedésre. Egy kicsit mindig is érdekelt ez az ejtőernyős könnyű lövész történet, és ugye miután Tamás már akkor egy fél éve ott szolgált, és elég sokat beszélgettünk róla, hogy mennyiben más, miben más az a katonai szervezet, mint ahol én korábban szolgáltam. Hát így meg is volt az a fajta inspiráció, az utolsó lökés, hogy akkor én oda jelentkezzem, és keresztúri, akkor még a lezedes úrnál kérjek időpontot egy személyi beszélgetésre, hogy én jönnék, ha fogadna.
Többször, több helyen, több időben több ember kevert össze látványosan minket egyébként a már a megelőző időszakban is, tehát én sose fogom elfejteni, a homoki alezedes volt a...
Igen.
Alezedes volt a
debreceni törzsfőnök.
A debreceni törzsfőnök. Ugye volt egy hadsereg módszertani lőgyakorlat, amit akkor még a mezőtúri korból volt, az szerintem.
Az még mezőtúró volt,
és Zsolti lekéste a buszt. Úgyhogy nem jött el a magára a bemutatóra. Én meg Vásárhelyről már ott voltam, és hát hogy a homoki alezes úr, fogalmazunk úgy, hogy egy ilyen egész estét betöltő hangterjedelemmel elmagyarázta, hogy mit képzelek én főhadnagyként, hogy most saját gépjárművel érkezem a gyakorlat helyszínére, ugye nyilván az ember nem szokott közbevágni egy alezedes szavának, megvártam, még befejeztem, majd közöltem, hogy honvédségi eszközzel jöttem, én Vásárhelyről vagyok, én nem jó vagyok, akire gondolt, és akkor volt nagy, hát nagy nevetés volt a vége, az biztos, mert azért, aki ott körülöttünk át, Vásárhelyek, mezőtúriak, azok már akkor érezték, hogy ez itt mellé mentünk a dolognak, úgyhogy ez jó kis mókás ilyen gyakorlat lett a vége, de többször volt ilyen, hogy összekevertek minket.
Azért egy idő után már, amikor úgy tudták, hogy ketten vagyunk ebben a rendszerben, és relatíve hasonlítunk egymásra, akkor azért utána már óvatosabban ordították le az ember haját. Dócon jártam így a lőtéren, éppen korom akkor még főhadnagy úr tette azt nekem szóvá, hogy mit keresek én a gyakorlótéren, amikor már rég beküldött, és ott exkuzálni kellett magam, hogy elnézést kérek, én mezőtúrról vagyok. De egy idő után azért ez elmúlt, és onnantól kezdve már azért óvatosabban kiabáltak az emberre, hogy te mit keresel itt. Nem vagyunk egyformák, tehát mondjuk én nem tudok, de imádok horgászni. Tamás sose. Tehát mondjuk az első 15 percet elhorgáztam velem, és aztán ő elment valami más csinálni, mert részére nagyjából 15 perc az az idő, amiben belefér a halfogás, ha addig jön a hal, az rendben van, ha nincs, akkor vége a horgászatnak. Talán én egy picit gyakorlatiasabb vagyok, ami a szereléseket, én imádtam mindig bütykölni valamit, Tamás talán nem annyira.
Igazából a 88-as korunkban ugye voltunk századparancsnokok, második, harmadik századparancsnok, aztán Zsolti is felkerült a törzsbe, én is felkerültem a törzsbe, kiképzési admeti főnök, parancsnok helyettes, de aztán gyakorlatilag ott, amikor az ezreddé alakult, majd onnan vissza zászló alá, onnan megint teljesen szétvált a karrier. Én elmentem ugye a különleges metővonalra, ami egy teljesen más szakma ilyen szempontból. Tehát igazából az a fajta szakmai rivalizálás az nem volt meg. Én 8 évig voltam ezredes zászlajparancsnok, és én mai napig azt gondolom, hogy én jól döntöttem, amikor azt mondtam, hogy különleges műveltés csak ez. Zsolt ilyen szempontból sokkal rugalmasabb volt, és gondolom, hogy ez is az oka annak, hogy nem is láttuk egymásba azt, hogy nekünk egymással kéne rivalizálni.
Én azt gondolom, hogy nagyon jó testvérek voltunk, tehát mi segítettünk egymásnak, ahol csak lehetett. Nem volt, mondom, én nem érzékeltem azt, hogy lett volna itt intrika, fúrás, faragás, vagy tényleg azt nézni, hogy most kilépett elő korábban, vagy nem, hogy ne, persze, hát azért ezt az ember nyomon követte, hogy a testvére merre jár, meg mit csinál, de ebből feszültség sose volt. Én legalábbis nem éreztem ilyet sosem.
Igen, az én fiam is katona, Zsolti családja is igazából ebbe a katonai pályára terelődött, fogalmazzunk így, ez valahogy szerintem a magyar honvédségen belül is. Én azt látom, hogy egyre inkább jellemző lesz, hogy hivatásos katonák családja is megindulnak az magyar honvédség irányába. Egy szabályozott rendszer, jó működő rendszer, munkahely, fix megélhetés. Tehát én azt gondolom, hogy mindez benne van abban, hogy egyre inkább katona családokra épül a hadsereg. De ez a világon egyébként szinte mindenhol így van. Nyilván nem napi 8 órás, hanem ez egy hivatás, és ezt így is kell tekinteni. Én azt gondolom, ahol nem azzal kell számolni, hogy akkor most mennyi ideig vagyok bent a laktanyában, mi a feladat, hanem azzal, hogy ha ezt vállaltam, akkor ezt kell csinálni. De én azt gondolom, hogy a megújuló magyar honvédség, az Zrínyi 26 programmal, a haderőfejlesztési programokat, hogyha ha egymás mellé rakjuk, akkor most egy olyan lehetőség kapujába áll a Magyar Honvédség, ami a mi korosztályunkat, vagy a mi időszakunkat nem jellemezte. A mi időszakunkban az átszervezés volt, ami azt jelentette, hogy mindig csökkentettünk, eszközöket vontunk ki a rendszerből, most pedig arról beszélünk, hogy 21. századi technikai eszközök, egyéni felszerelés, és ez mind elérhető. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ráadásul ez a korosztály, amelyik különösen érzékeny a technológiára, az új kihívásokra, mindenképpen meg tudja találni a számítását ebbe a változó és igen intenzíven és impresszíven fejlődő Magyar Honvédségbe.
Az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt azok száma, akik a honvédelem iránt érdeklődnek. A Magyar Honvédség a speciális önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálat bevezetésével támogatja azokat a magyar állampolgárokat, akik a koronavírus járvány idején veszítették el munkájukat. A most bevezetett katonai szolgálat indulásáról tájékozódott Benkő Tibor honvédelmi miniszter az egészségügyi központ Tünde utcai bázisán, valamint az Irinyi János laktanyában.
A kormány meghirdette a gazdaságvédelmi akciótervet, és ezen belül ott található a munkahelyteremtés elősegítése. Mi ehhez csatlakoztunk, és azt mondtuk, hogy az elkövetkezendő fél évben mi készek és képesek vagyunk, mint egy 3000 fő foglalkoztatására. Lehetőséget biztosítunk azon személyeknek, akik elveszítették a munkájukat, még nem tudnak elhelyezkedni, de szeretnének hasznos tagjai lenni ennek a társadalomnak, hogy jöjjenek, vállaljanak katonai szolgálatot 6 hónapra, de ez a 6 hónap bármikor félbeszakítható, felmondható.
A program fontos célkitűzése, hogy a gazdasági segítségnyújtás mellett a jelentkezőknek lehetőségük legyen megismerkedniük a Magyar Honvédséggel, annak feladatrendszerével, valamint katonai ismereteket is elsajátíthassanak.
Hát sajnos most a vírus miatt elvesztettem a állásomat, felszolgáló voltam Budapesten, meg külföldön is, és úgy gondoltam, hogy a hadsereg az jó lesz nekem, tehát egy jó választás lesz. Én most belekóstolnék ebbe a katonai életbe, de szeretném tovább vinni majd hosszú távon. Tehát, hogy mindegy karrier, én úgy tekintek most erre.
Nyárban korábbi beszélgetéseket ismétlünk adásainkba. Naponta viselt egyenruhám emlékeztessen a hadseregre, amelyet a régi katonai hagyományokhoz hűen szolgálok. Vezessen engem igazságot fényével, s legyen előttem mindig Krisztus példája, akinek nevében imádkozom. Egy katonai imából idéztem. Erdő Péter bíborost, prímást a katonai lelkészekről kérdeztem egy korábbi interjúban. Sokakban fölmerül a kérdés, hogy a katonaság, a honvédség környezetében, a szervezeten belül milyen szerepe van a tábori lelkészeknek? Ön hogyan látja? Helye van a lelkészeknek ma a honvédségen belül?
Azt hiszem, hogy mindenütt, ahol hívő emberek vannak a honvédség keretében, ott helye lehet a lelkészi szolgálatnak, már csak azért is, mert a vallásszabadság jogát az ember katonaként is gyakorolhatja. Na most, amikor elkezdtek gondolkozni több oldalról is azon, hogy hogyan lehetne ezt megszervezni, milyen alakot lehet adni ennek a tevékenységnek, akkor fölmerült az, hogy jó, be vannak zárva a laktanyába, nem mehetnek ki a katonák, ezért van szükség arra, hogy bemehessenek hozzájuk, vagy akár tartósan bent lehessenek lelkészek is. Azóta változott a világ, és nem annyira ez az életforma jellemzője, hanem inkább az, ami egyébként a katonáskodásban régen is benne volt, hogy bizony távolra is el kell menni, olyan küldetést, szolgálatot kell vállalni, ami adott esetben veszélyes, távol a családtól, és az ember szélsőséges, emberileg szélsőséges helyzetekbe kerül. Amikor hívő emberek nagy szüksége van arra, hogy a hitnek a fényével világítsa meg a saját körülményeit. Azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos dolog, és újra igazolódik most a tábori lelkészi szolgálatnak a története során.
Az mindig megkapó, amikor Lourdesba elzarándokolva nagyon sok, több ezer katonát lát az emberi katonák, akik végig a hazát, megnyílik a lelkük, és együtt szinte kéz a kézben imádkoznak.
A vallás az mindenképpen egy olyan világnézet, minden vallás, ha egyszer a vallás nevet méltán alkalmazzuk rá, amelyik az egész létre ad egy végső magyarázatot, és a pusztán e világi erőkön túli, tehát mondjuk úgy, hogy az isteni szférában elhelyezkedő végső magyarázatot ad. Ennek hatással kell lennie a dolog természeténél fogva az életünkre, a viselkedésünkre. Tehát magatartási kódexet is jelent, ha egyszer mondjuk így, hogy a természet fölötti erőknek, vagy a személyes Istennek a létét valaki elfogadja, kereszténység esetén, zsidóság esetén, kinyilatkoztatásra hivatkozó vallások esetén, az is kérdés, hogy a személyes Istennek az akaratát hogyan ismerhetjük meg. Amit megismertünk belőle, az kötelez minket. Tehát ilyen értelemben az életnek a rendjét, az életnek a célját is megjelöli, és ennyiben egy rendkívül erős belső motivációt ad az embernek. Ez különösen az életnek a nagy fordulópontjain fontos az embernek. Tehát amikor a saját életéről, amikor más emberek életéről van szó, amikor a családjával való kapcsolatról van szó, arról van szó, hogy segítsene a bajtársainak vagy más embereknek, hogyan bánjon azokkal, akik gyöngébbek nála, akik esetleg ki vannak szolgáltatva a helyzetből kifolyóan. Tehát nagyon sok olyan erkölcsi kérdés merül föl egy katonai szolgálat során, amire a vallás fényében könnyebben megtalálja az ember a választ.
Mint hogyha egyre inkább felszínesebbé válna a világ, a társadalom, a közgondolkodás. Ugyanakkor ez a felszínesség, ez párosul a vallási meggyőződéssel is, vagy pedig ott inkább az tapasztalható, hogy az mélyül, pont ellentart ennek a társadalmi morálnak.
Ez nem csak társadalmi kérdés, azt hiszem, hogy az utóbbi évtizedekben maga az ember is változik némileg. Tehát hajlamosabb a pillanatnyi érzelmekre figyelni, hajlamosabb a pillanatnyi közérzetét állítani központba, és kevésbé a logikus, értelmi belátással megragadható nagyobb összefüggéseket. Emiatt a vallás iránti érdeklődés az sokszor érzelmi jellegű, tehát nem feltétlenül a szilárdan megfogalmazható világnézet mélyül el, hanem az érzelmi hatások keresése. De ez a kettő nem zárja ki egymást. Nem kell, hogy ellentétben legyen a katolikus egyháznak. Mindig is az örökségéhez tartozott az, hogy beszél a művészetek nyelvén, beszél a szimbólumok nyelvén, szól az érzelmvilághoz, a szívhöz, az esztétikumhoz is, nem csupán a józan észhez. Ez a kettő együtt kell, hogy az embert vezesse.
Hadi élményeit Nádasi Alfonz egy naplóban örökítette meg. Ennek felolvasását folytatjuk, Bőzsöny Ferencet hallják.
Szeptember 12-e. Reggel váratlanul parancsot kaptunk. Tovább megyünk a szomszéd faluba Nagykerekibe. Mostanában már hozzászoktunk az ilyenhez. Ilyenkor látjuk, hogy a Pripegy mocsarak vidékén, Ukránországban sétalovaglás volt a feladatunk. Most puskaporosabbá vált a levegő. Mint már említettem, a hangulat sosem látott forradalmi. Az ilyen hirtelen változás még a maradék idegerőt is felemészti az emberben. Nem is értem, jó magam hogyan bírom, hiszen ugyanazt élem át. És a magam hangulatának rejtegetésén kívül még erőt is kell sugároznom viselkedésemmel, beszélgetésemmel, prédikációmmal. Jó Istenem, szent lélek, akihez mindig fohászkodom megvilágosításért, továbbra se hagyjál el. Jó tanács, anyja, édes Szűz Mária, könyörök továbbra is értem. Igen, a lengyeleknél nagyon jól éreztük magunkat, ha egyáltalán lehet ilyen kifejezést használni háborúban. De megtanultuk tőlük azt is, hogy csak egységbe lehet bármit is elérni. Azért jutott mindez eszembe, mert újra felmerült köztünk a szökés vagy az átállás gondolata. Teljes mértékben helyeslem, ha mindenki megteszi, akkor magam leszek az első között, aki jelentkezik az oroszoknál, de csak akkor, ha ezzel hazámnak szolgálatot tehetek, és megrövidítem ezzel a háborút. De egyénenként átmenni, átállni, és itt hagyni a kakiban a többit, ezzel gyengíteni az amúgy sem erős sorunkat, nem sorainkat, mert olyan kevesen vagyunk, ezt hazárulásnak tartom. Eddig még sikerült is elfogadtatni a véleményemet a többivel. De vajon meddig? A háziasszony még gyors reggelit hoz, az útra pedig gyümölcsöt ad. Aztán felülök a géppuskásaink közé, és gyerünk.
Köszönöm a figyelmüket, búcsúzom. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották. A példabeszédek könyvéből vett idézettel indítottam a műsort. Ezzel kívánok további tartalmas rádiózást. Aki elfogadja a figyelmeztetést, az maga is az élet útját mutatja másoknak. Aki pedig elutasítja az intést, másokat is félrevezet.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.